Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai hálaadó alkalmon. Amiért én most hálát szeretnék adni, így, majd kiderül. Kiderült? Jó. Két dolog van, amiért hálát szeretnék adni, ezen gondolkodtam, ha már ez egy hálaadás. Az egyik az Isten igéje, hogy ma még szól az Úr, szól az ige, hogy megnyithatjuk az Isten igéjét, és ez nem olyan természetes dolog, hogy Istennek a beszéde a kezünkbe lehet, és Jézus Krisztus a szívünkbe lehet. Most úgy bőség van belőle. Mindenkinek van Bibliája, telefonján, a szekrényén, a polcán, és kicsit úgy vagyunk, mint a hétbő esztendő, amikor volt Egyiptomban, hogy tuskálunk benne. Odébb lökjük, meg is untuk egy kicsit. Sok van belőle. De mégis volt valaki, aki ebben a bő esztendőben ugye úgy döntött, hogy összegyűjti azt, amit Istentől áldásként kapott akkor Egyiptom. És erre nagy szükség volt, amit József tett. Mert eljött a szűk esztendő, és akkor elfogyott. És azt mondja Isten is, hogy majd olyan idő lesz, amikor éhséget támasztok a földön, és nem kenyér után való éhséget, hanem az Isten igéje való után való éhséget, és futkosnak az emberek, és nem találják azt. Ma még, itt van az ige, ma még lehet belőle meríteni, lehet belőle venni, Isten kínálja nekünk. Ne szalasszuk el ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget. Ez az egyik. A másik dolog, amiért én hálás vagyok, amit most úgy megosztok veletek, hogy én hálás vagyok a feleségemért. Épp a múlt héten imádkoztam valamivel kapcsolatban, hogy előhozta az Úr, hogy volt két olyan döntésem, ami meghatározta az életemet, és mind a kettőben a feleségem volt a kezdeményező. Az egyik az volt, amikor ez mind a kettő fiatal korunkban volt. Egyszer mondja, hogy nézd csak, van egy ilyen egy egészségügyi előadás, menjünk már erre. Benke, Mária, az időseknek mond ez valamit, biztos, Szójás néni, hogy menjünk el, nézzük meg. Hát mondom, jó, elkísérlek. De aztán valahogy én is bementem, és az úgy megfogott bennünket, amit ott hallottunk, hogy azt mondtuk, hogy na próbáljuk már ki ezt az életmódot egy hétre, vagy egy hónapra, nem tudom. És valahogy ebben maradtunk. És ez volt az egyik, a másik meg azt mondja, hogy ezek az Istennel kapcsolatos dolgok érdeklik, és nézeget ezt-azt, és akkor elmennék-e ide-oda vele. És igazából ő volt az, aki elkezdte kettőnk közül az Istennel való foglalkozást, és én csak úgy mellette voltam. Addig, amíg az Isten engem is meg nem szólított. És nagy kegyelem volt az életünkön, mert mind a kettőnket megszólított Isten, és akkor már úgy voltam vele, mint a Szamária asszony, most már nem adta ezt szavadra hiszek, hanem én magam láttam, hogy ki a Krisztus. Úgyhogy ez két nagyon fontos dolog az életemben, és valószínűleg nem itt lennék, hanem talán valami elvonón, vagy nem tudom hol, tehát az Isten se tudná azt, hol lennék, de itt vagyok, és ez az Istennek a kegyelme. És szerintem az, hogy ő rendelt társat nekem, és ő adott nekem egy ilyen társat, dicsőség neki ezért. Gyerekek, hol vagytok? Te itt vagy, azt látlak. Picik, előbbre jöttök? Mesélek egy rövid történetet. Amikor én akkora voltam, mint ti. Milyen sokan vagytok. Tudjátok, mi ez a kotlós? Ismertek a kotlós?
Kotlós.
Igen, igen. Mi a feladata szerintetek?
Hogy
várjunk a tojáshoz. Igen. És aztán, amikor megmelegedtek a tojások?
Kikelnek.
Akkor kikelnek. Kikelnek a kis csirkék belőle, igaz?
Az 370 kilométerrel van innen,
És mennyit sírtekelt ki belőle?
Semennyi, mert
vannak
macskáink, és
nem akarja, hogy megy. Na most ez a történet nem erről szól. De, tehát ha jól indult a dolog, kikelnek a kis csirkék, és mit gondoltak, ha kikelnek, és nincs macska, vagy ha van is, mit csinálnak ottlós a csirkékkel?
Megvédi
őket, ugye? Így van, hajlandó verekedni értük. Nekünk is, amikor én kicsi voltam, volt egy kotlósunk, csirkék mindig voltak, kis csirkék, és egy érdekeset vettem észre, hogy néha, tudjátok, mi jött? A levegőbe egy madár repült, úgy hívta a mamám, hogy kánya, jön a kánya, amikor és amikor kotlós elkezdett rettenetesen kotkodácsolni. És mit gondolsz, mit csináltak a kis csirkék, akik ott kapirgáltak körülött az udvarban? Mit csináltak? Bebújtak, futott mindegyik a szárnya alá. Igen, és hogyha mi meg futottunk a söprűvel ki az udvarra, hogy elkergessük a kányát. És ha jött, akkor elkergettük. De ő is harcolt mindig. Tehát ő nem hagyta a kis csirkéit. Mindig odament. Na hát erről szól az én történetem is, mert vannak, képzeljétek el, olyan gondolatkányák is vannak. Mi azok mik lehetnek? A gondolatkányák. Amikor jön egy gondolat. Mondjuk jön a kívánságkánya. Ott röpül a fejed felett, és ott csak belerülp a fejedbe, és azt mondja neked, hogy hát nézd csak, milyen finom az a torta szelet, ami megmaradt a szülinapi tortából, ott van a hűtőből. Vegyél belőle. De akkor, mikor ezt meglátja a Szentlélek, elkezd kotkodácsolni. Kotkodácsol a Szentlélek, és hív téged, hogy fussál azonnal Jézus szárnyai alá. És akkor odaszaladsz, és akkor azt mondja neked Jézus, jól tetted, hogy hozzám jöttél, én majd gondoskodok rólad, és tudom, hogy te szereted ezt a tortát, és majd kapsz belőle reggel. Aztán lehet, hogy jön a hazugságkánya, és azt mondja neked, nem is kell anyának erről tudni, csak egy picit belekóstolok. De aztán kotkodácsol megint a Szentlélek, fussál gyorsan Jézushoz, és Jézus azt mondja, jól tetted, hogy nem ettél belőle, és nem hazudtál. Én se szoktam hazudni. De aztán jön mondjuk a féltékenység kánya. És azt mondja neked, a te tesód az nagyobb tortát kapott, és finomabb is volt. És akkor kotkodácsol a Szentlélek megint, te szaladsz oda Jézushoz, Jézus meg azt mondja, téged ugyanúgy szeretlek. A te tortádat is nagyon finomra készítette anya. Így történik ez, hogyha valami csúnya gondolat jön, valami gondolatkánya, fussatok Jézushoz. Tudjátok, mit mond az Úr? Azt mondja a Zsoltárokban, hogy túllaival fedez be téged, szárnya alatt lesz oltalmad. Hányszor akartalak összegyűjteni, hogy a kotlós összegyűjti a kis csirkét a szárnyai alá, azt mondja. Tehát Jézus bennünket össze akar gyűjteni, meg akar védeni. Meg is véd. Imádkozzunk érte? Imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük neked a gyerekeket, köszönjük azt, hogy te hívod őket is, a te szárnyaid alá, hogy őket is kísértések veszik körül, és köszönjük azt, Uram, hogy te lelkeddel hívogatod, hogy elrejtsd őket is a te oltalmadba, a te védelmedbe. Add, Urunk, hogy mindig tudja a kis fülük, a kis szívük meghallani ezt a hívószót, és oda tudjanak szaladni hozzád. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. A Máté evangéliumából a vízenjárás történetét fogjuk átnézni. Igazából inkább kiemelnék belőle részeket, amik úgy fontosnak láttam, vagy ami úgy az Isten a szívemre helyezett. Ki az, aki nem ismeri ezt a történetet? Mindenki ismeri? Akkor kezdésnek csak annyit mondanék, hogy az előzmények. Ezt ugye tudjuk, hogy Keresztelő János meghal, Herodes lefejezteti, és utána Jézus próbál elvonulni, de akkor egy nagy tömeg megtalálja őt, és követik őt, megszánja őket, meggyógyítja őket, megeteti őket, és mindegy 5000-et, és felébred ez a messiás várás, egy ilyen láz lesz úrrá a tömegen, és úgy érzik itt az idő, hogy királlyá kenjék Jézus, hiszen már annyi mindent mutatott, és ennél jobb király nem lehet, hiszen a római hatalommal szembeni harcban meggyógyítja majd a katonákat, és élelemmel látja el az éhező népet, ő kell nekünk. És valahogy azt írja Ellen White is, hogy úgy ráragadt a tanítványokra ez a láz. És érezték már, hogy na most már itt lenne az ideje egyébként is ebből a kis hátrányos helyzetből kilépni, hogy mi mindig egy ilyen megvetett, egy félig legális kis szektaként élünk itt, és most már vegye a kezébe Jézus a hatalmat. És Jézus nem veszi kézbe a hatalmat. Sőt, ugye azt mondja az ige, itt, hogyha nézzük, a Máté 14.23, és mindjárt kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át a túlsó partra. Tehát ezért van itt egy csoportnyomás, úgy hívnánk most, ugye, hogy ránk ragad az a hangulat, ami a népben van, és ez lehet jó is. Tehát a közösség, hogy összetart, hogy egymást segítjük, Isten azt szeretné, hogy a közösség is hasson egymásra. Tehát, hogy a jó is hasson egymásra. Nálunk ugye Gábor cigányok vannak, egy kisgyerek odaült egyszer hozzám, mondja, hogy Géza bácsi, nekünk miért nincs országunk? És akkor mondtam neki, hogy hát nektek igazából a nyelvetek, a kultúrátok, az országotok. Ahogyan éltek, az a ti országotok. És mondtam, hát így voltak a zsidók is, sokáig nem volt saját országuk, és de mégis megmaradtak. Megmaradtak a nyelvükben, megmaradtak az istenismeretükben, megmaradtak, ahogyan éltek, ahogyan öltözködtek, ahogyan beszéltek. Ez megtartotta őket. És nekünk is van országunk, az Isten országa. Ahogy élünk, ahogy beszélünk, ahogy követjük Jézust, ez megtarthat bennünket. Ez tarthat meg egyedül. De van rossz oldala is ennek a nyomásnak. Itt például ebben az esetben, amit láttuk. Tehát, hogy magával tud ragadni bennünket egy hamis lelkesedés, egy hamis váradalom. Valami olyasmi, ami jónak tűnik, de csak a láz az, ami ezt előhozta. És nagyon sokszor emögött egy betegség van, egy beteges dolog a láz mögött, nem feltétlen egy egészséges dolog. És itt is ez volt a helyzet. Nem jött még el az idő, és nem úgy, ahogy ők gondolták. És mi voltunk egyszer egy ilyen esetben, hogy ezt így átéltem a saját bőrömön. Volt egy vihar, emlékeztek talán augusztus 20-án Pesten, ami nagyon súlyos volt, és voltak még halottak is, úgy lecsapott a tűzi játékra. És mi is ott voltunk a Petőfi hídon, és gyerekek picik voltak, egyik talán nyakamba ült, és néztük a tűzi játékot. És akkor ezt csak látom, hogy tehát ugye elsötétedik a háttér, a fények, és akkor lehetett látni, hogy közeledik az eső. És akkor néztem körbe, hogy nem indul senki. És ott volt az egész tömeg, nézte a tűzijátékot, és nem indul senki. És volt bennem egy ilyen, hogy Hát nem indul senki. Itt vagyunk, együtt vagyunk, jó helyen vagyunk. És akkor, hogy aki szólalt meg? Hát a feleségem. Tehát mondta, menni kéne. És akkor mondom, jó, akkor menjünk. És akkor elindultunk, és mentünk szerintem 50 métert, és odaért a vihar. És ott körülbelül a 3 másodperc alatt, mintha leöntöttek volna bennünket vízre, teljesen egy pillanat alatt elázott minden, és nagy nehezen találtunk menedéket ott a közeli házakba, de behúzottunk az egyik lépcsőházba. Csak ez, hogy, és arra gondoltam, hát miért nem mentem, ha láttam én is. Van valami biztonság abban, hogy sokan vagyunk. Nem, ez a nagy egyházak biztonsága is. Tehát van valami biztonság abban, hogy sokan ugyanazt gondoljuk, hogy sokan ugyanúgy reagálunk. De nem feltétlenül jó ez. És ugye Jézus azt mondta, hogy menjetek be a hajóba. Kivonta őket ebből. És azt mondja itt az ige, hogy a hajó a tenger közepén volt, haboktól háborgatva, mivel a szél szembe fújt az éjszaka negyedik részében. Ez 3 és 6 óra között. Ez azt jelenti, hogy este beültek, egész éjjel leveztek, és nem jutottak előbbre. Ugye látjuk, hogy később Jézus gyalog utolér őket, tehát ez olyan 4-5 kilométerre sikerült elmenniük. Nincs Jézus a hajóba, és hiába a küzdelem, hiába az erőlködés, erőből leveznek. Dühösek. Jézus nem azt tette, ami jó lett volna szerintük. Tehát engedelmeskedtek Jézusnak, de mégsem a Jézus lelke volt bennük. Ahogy a gyerek engedelmeskedik. Jó van, megcsinálom, de a szíve nem volt. Tehát a szívük nem volt benne. Csak megtették, mert engedtek a hatalomnak. De ez a háborgás, ami az ő szívükben volt, ez olyan, mint hátragadt volna az egész. Tehát, mintha a természet is ezt fejezte volna ki. Tehát, hogy ez ugyanez a háborgás volt a vízen, és nem volt előbbre jutás. Nem jutottak előbbre. És akkor azt mondja az ige, hogy az éjszaka negyedik részében hozzájuk ment Jézus a tengeren járva. Jézus nem befolyásolta a közhangulat. Őt nem zavarta az, hogy királlyá akarták kenni, sőt, kezébe vette az irányítást, és azt mondta, hogy jó, akkor ennek itt most véget vetünk, még nem jött el az én időm. Jézus nem szédítették meg a magasságok, de nem szédítette meg a mélység se. Amikor Názáretbe le akarták taszítani a szikláról, azt mondja az ige, hogy átment közöttük. Nem lehetett megfélemlíteni. Nem jött el még az ideje a megáldoztatásának. Nem jött el az ideje a felemeltetésének sem. Jézus tudta, hogy mit akar, és azon az úton ment, amit neki az atya mutatott folyamatosan. Ő mindig az atyát követte. Rendben volt az identitása. Nem akart másoknak megfelelni. Azt mondja az ige, mert tehát embereknek akarok a kedvébe járni, vagy Istennek. Vagy embereknek igyekszem teszteni. Ha még mindig embereknek akarok tetszeni, nem lennék Krisztus szolgája. Egyszer imádkoztunk, egy pár kért, hogy imádkozzunk együtt. Egy hétig bőtöltünk, imádkoztunk, mert volt egy problémájuk. És ugye a vége felé az imádságnak minden hét, naponta összejöttünk egyszer. És a végén úgy imádkozott mindenki, és úgy adott az Isten egy igét, és mondom ezt az igét. Azt mondja az Úr, jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. És azt mondja a feleség, hogy nem tudom, ez most miért jött. És a férj meg azt mondja, hát épp amikor az imádságot befejeztük, azt gondoltam, de jó lenne, ha minden emberrel jóba lehetnék, és minden ember jót mondana rólam. És ez egy annyira megítélő volt, annyira világossá tette Isten, hogy, és később ki is derült, hogy ez a problémája. Tehát amiért imádkoztunk, ez volt a probléma, hogy ő így állt az emberekhez, hogy mindenkinek meg akart felelni, annak is, aki jobbra akart menni, annak is, aki balra akart menni, és így szétesett az élete. Nem tudta kordába tartani. És aztán hozott egy döntést, és kilépett abból a helyzetből, amiben bent voltak. Az Isten kegyelméből. Nem lehet mindenkinek megfelelni. Aztán van egy fiatal testvérem, nagyon lelkes, nagyon szereti az Urat, szolgálja is, és egyszer jött és panaszkodott nekem, hogy hát olyan nehéz ez a szolgálat, hogy nagyon sokszor úgy érzi, hogy nincsen visszajelzés, és hát ő is mond dolgokat, és próbál szolgálni embereknek, de nem mindig kapja meg a visszajelzést. És mondtam neki, hogy az baj, ha a visszajelzésért szolgálsz. Az baj, hogyha az emberek véleménye alapján ítéled meg a szolgálatodat, nem pedig az Isten elhívása alapján. Mert akkor nem azt fogod mondani, amire szükségük van, hanem azt, amit szeretnének hallani. És az nem segít rajtuk, ha azt kapják, amit hallani szeretnének. Mert ezt ők úgy is tudják. Azt mondogatják maguknak otthon folyamatosan. Vagy azt olyan embereket választanak maguknak, akik ezt mondják nekik. De Isten meg olyan embereket választ melléjük, akik azt mondják, amire szükségük van. És ez nagyon fontos dolog a szolgálatban. Aztán megy tovább a történet. Azt mondja az ige, hogy megszólal Jézus, és azt mondja, én vagyok, ne féljetek. És azon gondolkodtam, hogy miért csak ennyit mond, hogy én vagyok. Messze van, viharos a tenger, sötét van, nem látják rendesen, valami árnyat látnak, aki közeledik. És azt mondja, én vagyok, ne féljetek. Miért csak ennyit mond? Én amikor egyszer kizártam magam, akkor még a lakótelepen laktunk, akkor bekopogtam, és mondom Erzsének, én vagyok, nyisd ki. Kizártam magam. És nem mutatkoztam be. Nem mondtam, hogy a férjed vagyok egyébként, és ilyen ostoba, hogy itt kulcs nélkül mentem ki, hanem csak ennyit mondtam, hogy én vagyok. Mert tudtam, hogy ismeri a hangomat. Ismerték a hangját. Jézus azt mondja, az én juhaim ismerik az én hangomat. Nem követnek idegent. Én vagyok. Vagy amikor sírt valamelyik gyerek, még picik voltak, és átmentem hozzájuk, és mondom neki, na itt vagyok, drágám, én vagyok az. És amikor meghallott a hangomat, akkor elhallgatott. Nem mondtam, hogy apuka van itt, tudod, ki vagyok. Fölkapcsolom a villanyt, hogy megláthass engem. Elég volt, ha meghallotta a hangomat. Én vagyok. És ez elég nekünk. Elég nekünk, ha meghalljuk sokszor Isten hangját. Néha benne vagyok egy problémába, és küzdök, és vergődök, és panaszkodok Istennek, panaszkodtam múltkor is, és hogy ez sem megy, hogy ez is most miért volt, hogy most a nyakamba tetted ezt is, meg itt vagyok ezzel is. És egyszer csak szól az Isten, minden rendben van. Jó, tudom, minden rendben van, de egyébként, ha megnézed, akkor azért nincs minden rendben. És mondja, minden rendben van. És jött ez a szó mindig, hogy minden rendben van. És akkor egyszer csak megálltam, és azt mondtam, minden rendben van. Minden rendben van, Uram, mert itt vagy. És akkor megjelent az Isten ott, a Szentlélek által az életemben, és azt mondtam, igen, most minden rendben van. Azért, mert itt vagy. Azért, mert hallottam a te hangodat, és tudom, hogy ha te itt vagy, akkor minden rendben van. Lehet, hogy körülöttem minden összedől, de te itt vagy, és emiatt minden rendben van. Hallom a hangom, hallom a hangod, és megnyugszom. És meglátja Péter is Jézust, és azt mondja, Uram, parancsold, hogy hozzád mehessek a vizen. És ez egy hatalmas, felébredt Péterben a hit. Ugye ez a történet a hitről szól. A vizen járás a hitről szól, a hitben járásról. És azt mondja Péter, parancsolt, hogy hozzád mehessek a vizen. És ebben egy nagyon nagy tanulság van. És Jézus válaszol. Gyere! És nekem ebben az volt a nagy tanulság, hogy ahhoz, hogy mi valamit megtegyünk az Isten dolgában, az Isten művében, ahhoz vagy az Isten indítatása kell, és a mi válaszunk rá, vagy a mi indítatásunk, és az Isten jóváhagyása. Tehát itt volt egy vágy Péterben, hogy kilépjen hitben, és Jézus felé menjen. De rákérdezett, Uram, ha te vagy, parancsold. Erősítsd meg, hogy ez a vágy, ami van, az lehetséges, az tőled jött. És nagyon sokszor ezt kihagyjuk. Azt gondoljuk, hogy van egy jó tervünk, van egy jó vágyunk, ez biztos az Istentől van, és nem kérünk rá megerősítést, nem kérjük, Uram, ha ez tőled van, erősíts meg ezt bennem. Valamiképpen tedd nyilvánvalóvá. Akár az ige által, akár más által. Bennem egyszer mondok egy pozitív, meg egy negatív példát. Egyszer feljött bennem az, hogy hát olvastam a hitről, a hitharcosokról, és nekem volt ez a migrénes fejfájásom, ezt mondtam már szerintem nektek, 15 éves koromtól küzdöttem vele egy jó 20 évig, és egyszer úgy a hithősökről olvastam, meg olyan testvérekről, akik hitben járnak, és úgy azt mondtam, na, én is így fogok járni, nem veszek ilyen kvaralint szoktam enni, nem veszek kvaralint, nem veszek be semmit, hitben elfogadom azt, hogy engem az Úr meggyógyított. Nem vettem be kvaralint. Aki volt, van köztetek még migrénes? Aha. Tehát, ha nem veszel be időben gyógyszert, akkor ugye, akkor nagyon rosszul leszel. Tehát utolére ez a rohan, hányás, hasmenés, tehát szörnyű az egész. Na hát, így jártam. Tehát ez lett a hitpróbának a vége, hogy nagyon, nagyon rosszul lettem. Nem is értettem az Úr, ezt hogyan csinálja, vagy miért. És egy másik alkalommal éppen megyek, hogy vegyek gyógyszert, és egyszer csak úgy a Szentlélek szól, hogy nem kell neked a gyógyszer. És ez úgy megijesztette, hogy ne kéne, hát múltkor is már kipróbáltam, és kell. De akkor éreztem, hogy most az Isten kér. Tehát most nem én akartam kipróbálni őt, hanem úgy érezte, hogy most itt van az idő. És akkor mondtam, hogy hát jó, hát legfeljebb lesz még egy rohamom, de elfogadom. És ahogy elfogadtam, hogy jó, most nem veszünk, egyből jött az Isten válasza, ha megtartod rendeléseimet, parancsolataimat, én se bocsájtok rá egyet se azokból a betegségekből, amiket egyet bocsájtottam. Ne egyél cukrot. Jó, nem eszek cukrot. Azt tudtam, hogy a cukor nekem nem tesz jót a melegfront miatt, de azt is tudtam, hogy ez kevés, mert volt már, hogy elhagytam a cukrot, és nem történt semmi. És mondom, jó, ezt meg tudom csinálni. De a többit akkor, Uram, neked kell rendezni. És akkor így maradtunk, és jött a hideg, jött a melegfront, és épp a munkahelyemen voltam, és akkor szól az Úr hozzám megint. Minek van a zsebedben a kvarelin? Hát mondom, a biztonság kedvéért. Akkor, mert ez az egy még megvolt. Hát, és akkor jött egy másik ige. Én az Úr Istene vagyok minden testnek. Vagy valami lehetetlen van-e nekem? És akkor kellett rá válaszolnom, hogy van vagy nincs. És azt mondtam, jó, Uram, nincs. És akkor fogtam, és akkor kidobtam azt az egy kvarelint, és vártam, hogy mi legyen. Hát nem tudom, ha imádkoztatok már buzgón és szívből, akkor én buzgón és szívben imádkoztam, hogy az Úr tartson meg. És megtartott az Úr. És megtartott az Úr, mert az Úr tervezte ezt az én életembe. Eljött az ideje valaminek. És ő mondta, hogy ezt tegyem, de nekem pedig kellett rá válaszolnom. Ha nem válaszolok, nyilván ugyanúgy szedem még most is a kvarelint, de nem szedem azóta. Tehát az Isten megszabadított ettől. Ez nem a gyógyszerről szól, nem azt mondom, hogy dobd el a gyógyszeredet, ezt jó, hogy jegyezzétek meg. Tehát ez az Isten vezetéséről szól, hogy az Isten valamire késztet, de valami, de vissza is, ha válaszolsz, vissza is igazolja. Ott egy másik dolog, nagyon szerettem volna másokért imádkozni. Látok nagyon sok megkötözött embert, akik a bűneiben meg vannak kötözve, akik mindenféle rabságban élnek, és azt mondtam, hogy Uram, az lehet, hogy itt vagyunk keresztények, és nincsen szabadítónk, hogy Krisztus nem szabadít már, hogy már nem lehet megszabadulni, csak a pszichiáterek, meg a pszichológusok tudnak rajtunk segíteni. Te már nem tudsz rajtunk segíteni, Uram. És egy ilyen vágy támad bennem, láttam egy testvért, aki ezzel a szabadító szolgálattal foglalkozik, és elmentem hozzá, hogy beszélgessek vele, de nem ezzel kapcsolatban. Csak szerettem volna vele beszélgetni, egyrészt, hogy a saját életemmel kapcsolatban is. És amikor bementünk hozzá, így beszélgettünk, és egyszer csak azt mondja, hogy nézd, majd meglátod, ez a szabadító szolgálat, hogy én hogyan csinálom. Majd megmutatom, hogy mik azok az elvek, mik azok a fontos dolgok, amikkel ezt lehet tenni. És én csak néztem, mert én nem hoztam ezt elő, ezt a dolgot, és nem is kértem ilyet tőle, de azt éreztem, hogy az Isten visszaigazolta azt a vágyat, amely szívemben volt ezzel kapcsolatban. Soha nem imádkoznék enélkül emberekért, akiket megkötözött az ördög. Ha nem hívott volna, nem érezném, hogy az Istennek a hívása, az Istennek a kegyelme és az ő akarata volt. Péter kilépett, mert hitte azt, hogy amit Jézus kér, arra meg is adja a képesség. Kiszállt a hajóból, és ugye ez az a pont, amikor mi hitben kilépünk, és azt, sokszor azt gondoljuk, hogy igen, az Isten bennünket hitben elindított, adott hitet ahhoz, hogy meg tudjuk ragadni a kegyelmet, hogy el tudjuk fogadni az örök életet tőle, és azt gondoljuk, innen már mi megyünk. De Isten meg a hivizenjárással azt akarja megmutatni, hogy nálam nélkül nem tettek semmit. Tehát, hogy minden dolog az Isten világában hitáltal történik. Semmi se történik. Azt mondja Jézus, nélkülünk semmit nem tehetek. Nem tettek egy lépésre vizet, anélkül, hogy vizen. Tehát a vizen nem tettek egyetlen lépésre nélkülem. Ugye emlékeztek, talán volt egyszer négy fiatal, akik ugyanígy ezzel a nagy bátorsággal, mondanám vakitnemnek, azt mondták, Isten bennünket a vízen meg fog tartani. És egy ilyen áradó folyóba azt mondták, az Úr velünk van, és beleléptek, és minden négyen odavesztek. Tehát ezt még ahhoz hozom, hogy nem az a hit, amikor valami olyasmit teszek, ami az ige szerint van pusztán, hanem az, amire Isten hívott is. Amire Isten rányomta még a pecsétjét, és azt mondta, igen, most gyere. És így jött Péter, így lépett ki a vízre, hogy nézett Jézus Krisztusra. És ment, és kipróbálta. Az a hit, ami nincs kipróbálva, csak vélemény. Az a hit, ami nincs kipróbálva, csak vélemény. Nekünk nagyon sok dologról csak véleményünk van. Véleményem szerint meg fogok állni az utolsó napokban a nagy nehézségek idején. Véleményem szerint én nagyon jól tartom a szombatot. Véleményem szerint Isten meg tud engem gyógyítani ebből és abból. A hit a nem látható dolgok valósága és a reménylet dolgokban való reménylet dolgok valósága és a nem látható dolgokban való meggyőződés. Tehát, hogy nem látom, de meg vagyok győződve róla. Mert Isten mondja. És mindig Istenhez vezet és Istentől jön. Ugye kilép a csónakból. A csónak azok a saját határaink, a fizikai, lelki, szellemi értelemben is. Ez egy biztonságos hely. Itt barátok vannak, itt berendezett élet van, itt testvérek vannak, és ezt mi nem akarjuk elhagyni. Tehát itt ide berendeztük az életünket, és nagyon jól érezzük itt magunkat, de aztán egyszer Isten kér valamit, ami kívülesik ezen a bizonyosságon, és kívülesik a lehetségesen, amit mi eddig lehetségesnek és bizonyosnak éreztünk. És aztán meglátjuk Jézust, és felébred bennünk a vágy, mint Péterbe. És azt mondjuk, igen, mi is ezt akarjuk. És nagyon sokan ezt tettük, nagyon sokan kiléptünk, és ezt tettük, mert láttuk Jézust, és azt gondoltuk, igen, mi oda akarunk menni. Mi nem csak vallásosak akarunk lenni, nem csak gyülekezetbe akarunk járni. Mi Jézust akarjuk követni. És aztán megtapasztaljuk, hogy tényleg Krisztus megtart ezekben a helyzetekben. De amikor kiléptünk, azt még nem vettük észre, hogy nem tudtuk. Akkor tapasztaljuk, mikor először ezt megtesszük, hogy a csónakon kívül mások a viszonyok. Más az éghajlat, ha lehet ezt így mondani. Máshogy fúj a szél a vizen, mint a csónakba. Más érzés ott lenni kint, mint amikor még bent vagy. Másképp nézed a hóvihart a gyülekezetből, meg másképp, amikor jössz a gyülekezetbe. Amikor kilépünk, hirtelen egy olyan helyzetbe találjuk magunkat, amit még eddig nem tapasztaltunk. És itt kell beszélni két szellemi mágnesről, ami a szellemi világban van, ami működik ezekben a helyzetekben. Az egyik szellemi mágnes az a félelem. Ugye a félelem forrás az az ördögnek a szíve. Az ördög, sátán oltalmazó kérub volt. Az Isten közvetlen közelében volt. És amikor levette a szemét Istenről, elkezdett süllyedni. Ugye ezt az a kapcsolatban mondom most, mikor az Jézus azt mondja, hogy látta a nagy szelet, vagy az ige azt mondja, hogy Péter látva a nagy szelet megrémült, és akkor kezdett merülni. Tehát ez a merülés annak a következménye, hogy ez a szellemi erő, ez elkezdett ráhatni. A félelem elkezdett ráhatni. És ez a félelem ebből jön. Abból, hogy sátán, amikor levette a szemét Istenről, ahogy Péter levette a szemét Jézusról, ahogy levette a szemét Istenről, ő egyből elkezdett süllyedni. Már nem tudta betölteni azt a szerepet, amire Isten szánta. És süllyedt lefelé. És odáig süllyedt, hogy szembefordult Istennel. Hogy elkezdett harcolni Istennel. És még ez sem volt elég. Megölte Isten fiát. Odáig süllyedt, hogy már a földön van, már nem mehet fel a mennybe. És azt mondjuk, hogy ennél mélyebbre nem lehet süllyedni. De lehet süllyedni még mélyebbre. Ez a tűznek tava. Mert egész odáig fog süllyedni. És az ő egész élete arról szól, hogy magához öleljen minél többünket. Hogy ebbe együtt süllyedjen el velünk. Ez a süllyedés, ez a félelem, ami hajtja őt. A lázadás és a félelem. És ez az, ami a mi szívünket is ilyenkor megragadja. Azt mondja az ige, hogy kitöltetett az Isten szerelme a mi szíveinkben, Szentlélek által, aki adatott néki. De ha ezt megfordítom, az is igaz, hogy kitöltetett a félelem a mi szíveinkben, a hazugság által, ami adatott nekünk. A hazugságok azok, amik a mi szívünket megtöltik félelemmel. Amikor közel jön az ördög az ő hazugságaival, és meg akar bennünket ragadni. És ez azért van, mert tudja, hogy kevés ideje van. Lehet, hogy te is elindultál. Az Isten úgy megszólított, és elindított egy úton, és kihívott valahonnan, és bízott rád feladatokat, bízott rád munkát, és boldog voltál, hogy őt szolgálhatod, de történt valami. És valami hazugság lehet, amit elhittél magaddal kapcsolatban, az Istennel kapcsolatban. És elterelte rólad a figyelmet, vagy róla a figyelmedet. Lehet, hogy egy jó üzletet ajánlottak, lehet, hogy egyszerűen tönkrement a házasságod, lehet, hogy megbuktál valamelyik vizsgádon, és azt mondtad, hogy hát igen, Isten elindított, de hogy ebbe az iskolába járjak, de akkor miért nem támogat? Igen, Isten elindított ebbe a szolgálatba, de miért hagyott most magamra? Igen, Isten ezt a munkahelyet adta, de most akkor miért érzem magam ilyen fáradtnak és lehangoltnak ezen a helyen? Lehet, hogy beleestél valami függőségbe. És ilyenkor úgy vagyunk, mint Jeremiás. Hát végre egyszer hitben kiléptünk, végre egyszer az Istenre hallgattunk, és elkezdtünk valamit, elindultunk, és most magunkra maradtunk. Itt vagyunk a pusztában. Azt mondja Jeremiás, miért lett szüntelenné az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nekem, mint a bizonytalan vízű csalók a patak. Sokat ígértél, és most itt vagyok, éhesen, szomjasan. Elhagyott az Úr engem. Rólam elfelejtkezett az Úr, azt mondja Ézsaiásban. De van egy másik mágnes is. Ez az, ami lefele húz. Ez az, ami bennünket szeretne megölni. Emberölő volt kezdettől fogva, az ördög azt mondja róla az írás. De van egy másik mágnese, ez pedig nem a félelemnek, hanem a szeretetnek a mágnese. Azt mondja Jézus a János evangéliumában. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Isten az ő szeretetével vonza a mi szívünket. Ki a bűnökből, ki a félelmekből, ki az elkeseredésből, az elvetettségből, a meg nem bocsájtásból, a gyülekezeti harcokból, a klikkesedésből. Azt akarja, hogy felemeljük a szemünket. Ha úgy érzed, hogy az első szeretet kihűlt benned, és valami becsapott téged az ördög, akkor két dolgot tegyél ma meg. Az egyik az, nézz fel a keresztre. A másik pedig az, hogy kiálts. Mert azt mondják Isten igéi, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne. Ha valaki felnéz a keresztre is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ne hagyd, hogy becsapjon az ördög. Ne gondold azt, hogy elhagyott Isten. Ne gondold azt, hogy az a normális keresztény élet, ami csak erőből az igazságot pajsként magunk előtt tartva halad előre. De nincs a szívében az Atyának a szeretete, nincs a szívében Istennek a megváltottságunknak az öröme és békessége. Azt mondja az ige, hívj engem segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Kiálts hozzám, és felelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Isten ott látja az életedet, ahol éppen vagy. Ahogyan látta ennek a testvéremnek az életét, hogy miben van, Isten ma a te életedben is látja azokat a pontokat, ahol elakadtál, ha elakadtál. Egyszer imádkoztunk egy testvérrel, és akkor imádkoztunk a végén, mondtam rá egy áldást. Nem szoktam imádság után áldást mondani, de megáldottam. És elkezdett sírni. És azt mondja, amikor vége volt az imádságnak, fölsőhajtottam Istenem. Áldj meg engem. Áldj meg engem, Uram. És az Úr hallotta, és küldte az áldást. Nincs messze tőlünk az Úr. Ő meg akar áldani bennünket. Ő azt akarja, hogy visszatérjen az első szeretet a mi szívünkbe. mindannyiunk szívét ismeri. A mélységből kiáltuk hozzád, Uram. Nyújj le kezeiddel a magasból, ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekből. És akkor válaszol Isten, és dicsőíted őt. Lenyúlt a magasból, és felvett engem, kivont engem a nagy vizekből. Úram Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. És ez miért lehetséges? Mert amikor Jézus kiáltott, én Istenem, miért hagytál engem? Akkor az Atya nem mozdult. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Túlkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem básánbikái, feltátottak rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt benső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserépedény, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Ez az egyetlen oka annak, hogy Isten meghallgathat bennünket. Azért, mert Jézus Krisztus nem hallgatta meg. Mert mind a ketten úgy döntöttek, hogy megmentenek bennünket azoktól a hazugságoktól, amikben az életünket éljük. Hagyta Isten, hogy Isten a bűn, vagy Jézus a bűneinkkel együtt elmerüljön a halálba. És az ő halál lett a mi életünk. Azt mondja az ige, mivel pedig a gyermekek test és vér szerint, vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelmét egész életükben rabok voltak. Hirdetem ma neked, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált. Nincsen én már semmi károsztatásuk azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincsen semmi károsztatásuk, ha Jézus Krisztusban vagy, ha ő a te megváltód. Ha becsapott az ördög, kiálts hozzá, keresd őt, emeld fel a szemedet. Emeld fel a szemeidet a sebeidről, mert az ördög azt akarja, hogy a sebeinkkel foglalkozzunk. De Isten a gyógyító, csak az ő sebeivel tudunk meggyógyulni. Emeld fel a szemeidet a keresztre. Ez az egyetlen gyógyulás, nincs más. És amikor belépett Jézus a csónakba, két dolog történt. Az egyik az, hogy elállt a szél. És így van ez. Tehát amikor Jézus belép az életünkben, akkor eláll a szél. Akkor vége a viharnak. Akkor békesség költözik a mi szívünkbe. De csak akkor. És a békesség mindig ott van, ahol Jézus van. És a biztonság is. Ha Jézus a vizen van, akkor ott a békesség a vizen. Akkor az a jó, ha mi is a vizen vagyunk. Ha Jézus is csak csónakban van, akkor az a jó, ha mi is a csónakban vagyunk. Csak legyünk ott mindig, ahol Jézus van. És az a másik dolog, és a hajó azonnal azon a földön volt, amelyre menendők voltak. Azonnal odaértek. Nem kellett már annyit evezgetni. Az jut eszembe, hogy 20 évig mi is nagyon sok mindent csináltunk. Kínlottunk az evangelizációt. Ti is jöttetek, emlékszem, Ilikéjékkel, és mindenhol dobáltuk a meghívókat, mentünk, kopogtattunk, és eveztünk, ha lehet ezt így mondani, tényleg szorgalmasan, és valahogy nem haladtunk előre. És akkor egyszer valami fölbosszantott, és úgy elfutottam valahová, és jöttem visszafele, és kérdeztem az Urat, hogy Mit csináljak, Uram, most? Mi legyen? És azt mondja az Úr nekem, hát menj vissza a szőlőmbe. És majd kicsit képzavarral, de azt kérdeztem, de mit? Most akkor megint vessünk tovább. Vigyük megint ezeket a dolgokat tovább. És azt mondta, nem, aratni. És akkor változás történt. Valóban. Tehát az Úr már előkészítette az aratást, és elkezdtek azok az emberek, akik jártak odáig, elkezdtek megkeresztelkedni. És jöttek Gábor cigányok, és elkezdtek ők is megtérni. Tehát egy más világ kezdődött. És erről az jut eszembe, hogy volt egy testvérem, vagy van egy testvérem, és hozott egy hasonlatot. Mondta, egyszer meglátogatta egy prédikátor, és így az evangelizációval kapcsolatban mondom. Egyszer meglátogatta egy prédikátor, és kérdezte tőle, hogy na hát, hogy mennek a dolgok? És akkor mondta, hogy hát ide megyünk, oda megyünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, ennyi program, annyi program. És mondta, hogy hát ez nem így, az evangelizáció nem így működik. Hát hogy működik? Hát ez úgy működik, tudod, hogy kétféle evangelizáció van. Az egyik az, hogy van a csónak. Beleülteted az embereket. Mindenkinek van lapátja, olyan, ami neki való. Van, aki itt tud evezni, valaki itt tud evezni, valaki ehhez ért, ehhez. És szépen össze kell őket válogatni. Te odaülsz, és a végén összehangolod az egészet, és megy. Diktálod az ütemet, és haladunk. Tehát és így tényleg lehet haladni. Tehát van ebben egy haladás, ha nem tekintünk arra, hogy hova akarunk eljutni. Akkor ez megnyugtatónak tűnik. De azt mondja, az Isten másképp munkálkodik. Hát hogyan? Az Isten úgy munkálkodik, hogy ő a vitorlákra fekteti a hangsúlyt. Először a vitorlákat kell megcsinálni. A vitorlák azért, hogyan kell megcsinálni a vitorlákat? Hát prédikálni kell a megbocsátásról, rendezni kell a viszonyokat a gyülekezetbe, meg kell mutatni a testvéreknek, hogy hogyan tudnak személyesen Istennel kapcsolatban lenni, hogyan tudják ezt a vezetettséget személyesen elvenni, hogyan tudja őket Isten használni, és így az ő vitorlájuk, az ő hitük felépül. És amikor felépült ez a hit bennük, akkor majd jön a szél Istentől. Jön a szél Istentől, és belekap ebbe a vitorlába, és akkor megindul. Megindul minden. De Isten az, aki összehangolja ezeket a vitorlákat. Isten az, aki egységbe hozza a mi hitünket egy alapra, mert ugyanazon az alapon vagyunk. Jézus Krisztus az alapja az egésznek. De kell a hit, kell ez a személyes képességünk, a személyes hitünk ahhoz, hogy befogadjuk, hogy megindítsa Isten a mi szívünket, és megújuljunk. Mert a végidején azt mondja Isten, hogy lesz majd egy nép, aki követi a bárányt, valahova megy. És én azt gondolom, a végidején mindenki vízen fog járni. Mindenki hitáltal fog. Tehát hitáltal fog győzni, hogy Jézus Krisztus hitáltal győzött. Ugye most vannak testvéreink, Istennek gyermekei más aklokba, azt mondja. De majd kihívom őket, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Én úgy látom, hogy kétféle identitásunk van. Van az elsődleges identitásunk, amikor Isten magához hív bennünket, és azt mondjuk, hogy igen, mi Isten gyermekei vagyunk. Először magához visz. Utána pedig elküld bennünket, emiatt vagyunk adventisták, mert elküldött bennünket. Emiatt baptisták a baptisták. Tehát mindenkinek van valamilyen szolgálata. És de ha valaki elsődlegesen Isten gyermeke egy más egyházba, ők azok az ő juhai. Akik elsődlegesen baptisták, vagy katolikusok, vagy reformátusok, ők azok, akik nem fognak kijönni. Azok fognak kijönni, akik elsődlegesen Isten gyermekei, és elsődlegesen nem katolikusok, vagy reformátusok. És azok fognak maradni ebben az egyházban a rostálás után, akik elsődlegesen Isten gyermekei, és másodlagosan adventisták. Ha elsődlegesen vagy adventista, ez azt jelenti, hogy nincs meg Krisztus az életedben. Te nem Krisztus követed, hanem az egyházat. Térj meg! Jézus Krisztus az alapja mindennek. Nincs más alap. Erre az alapra épül az adventizmus is. Azokat tudja Jézus kiküldeni, akiket magához hívott. Nem mondhatja azt majd, hogy mentek pedig, én nem küldtem őket. Nem én küldtem őket. Mi úgy megyünk, hogy Isten küld bennünket. Ez a mi elhívásunk. Megerősödtünk Krisztusba, megerősödtünk abban, hogy ki a mi megváltónk. Vízen járunk emiatt. És ezért hívjuk az embereket. A vízen járóként hívjuk az embereket a vízre. Mi a vízre hívjuk őket. Mi arra hívjuk őket, annak a bizonyságával hívjuk őket, hogy lásd, megtart engem az Isten. Krisztus meg tud tartani az ő követésében. Gyere te is! Kövesd az Urat mindenben! Azt mondja a lányom, egyszer beszélgettem vele. De apa, ezeknek az embereknek hogyan mondod el a szombatot, akik semmit nem tudnak és nem ismernek, vagy nem hallottak róla, vagy nem akarják elfogadni. És azt mondtam neki, hogy nézd, először nekünk őket Krisztushoz kell vezetni. Azt kell, hogy megtanulják, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mert Krisztust kell követni. És ha Krisztust követik, akkor oda fognak menni, ahova Krisztus megy. És ha Krisztus szombaton a zsinagógába megy, szombaton a gyülekezetbe megy, akkor ők is oda mennek. Ha Krisztus így öltözködik, ők is így öltözködnek. Krisztus kell követnünk, Krisztust kell felemelnünk, Krisztust kell nagyra tennünk. Krisztus minden mindenben. Ha nem így van, hamis gyümölcsök lesznek. De Isten igaz gyümölcsöket akar, igaz követőket akar. Dicsőség neki azért, hogy adja ezt a lehetőségét. Adja azt a lehetőséget, hogy mi kinyújtsuk a hitkezeinket, és ezért látom fontosnak azt, hogy legyenek bizonyságtételek a gyülekezetben. Legyenek történetek, amik megmutatják, ahogy a szombatiskolán, hogy Isten vezet bennünket, hogy Isten képes ma is tenni valóságosan, képes megtartani, képes meggyógyítani, képes felemelni, képes megváltani, képes megszabadítani, képes újjáteremteni. És amikor látod a másik életében, ahogy megtörténik, akkor te is a te kezeidet, a te hit kezeidet kinyújtod, és azt mondod, hogy Uram, ezt ad nekem is. Ad nekem ezt a közösséget, hogy én is így tudjalak téged követni, hogy nekem is legyen hitem. Add Uram, hogy hozzád mehessek a vizen. Amen.
Énekben is mondunk. A 48-as számú ének első két verszakát énekeljük, ima után majd a másik két verszakot, utána pedig majd lesz egy tájékoztatás, ha jól értettem, a missziós projektekről. Igen, mikor vége van az Isten tiszteletünknek, utána következik, majd itt ezen a helyen. Igen. Úgyhogy énekeljük a 48. számú ének első két verszakát.
Thank you.
Ma szólt az Úr a te szívedhez, a te lelkedhez. Ha úgy érzed, hogy ki kell lépned hitben, ha van olyan dolog, amit régóta halogattál, ha meggyőzött ma Isten lelke, ha meg akarod újítani a te első szeretetedet, a te hitedet benne, kérlek, emeld fel a kezed. Amen. Dicsőség az Úrnak. Urunk Istenünk, látod a mi szívünket, látod a mi kezeinket, látod a vágyat, hogy mi téged akarunk egyedül követni, hogy mi is vízen akarunk járni, hogy te vízen jársz, hogy hitben akarunk élni, hogy az a szeretet, Uram, amit adtál nekünk, amikor megismertünk, visszatérjen a mi szívünkbe. Urunk, ez a vágyunk, és köszönjük, Urunk, hogy te hívsz bennünket, hogy lépjünk vízre, hívsz bennünket, hogy hitben éljünk, hitben járjunk. És köszönjük azt, hogy te készíted az alkalmat, készíted az elhívást, készíted a lehetőséget erre. És köszönjük azt is, Uram, hogy mindazok, akik lesüllyedtek, akik süllyednek az ő hitükben, azok hozzád kiálthatnak. És ahogy az ige mondja, te azonnal kinyújtottad a kezed Péter után, és kihúztad őt. Azonnal ott vagy. Köszönjük ezt a bizonyosságot, hogy mi kiálthatunk hozzád, és te megszabadítasz. Így kiáltunk azokért, Uram, akiket megkötöztek Sátánnak a hazugságai, akik nem bírnak szabadulni a vágyaiktól, nem bírnak szabadulni a langyosságuktól, hogy légy be az ő életükbe, mutasd meg magad nekik, hogy fel tudják emelni a fejüket, fel tudják emelni a szemüket a keresztre, hogy fel tudjuk mindannyian nézni, Urunk, hogy megújuljunk. Mert így szól az Úr ma hozzád. Ha elválasztod a hitványt a jótól, olyan leszel, mint az én szám. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te erre hívsz bennünket, hogy válasszunk, hogy tegyük le a hitvány dolgainkat, és lehessünk a te a szád, lehessünk a te szemed, lehessünk a te kezed, lehessünk az, akikkel megöleled az embereket, azok, akiknek a szája által hívod őket a kereszthez. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te kiterjeszted a te kegyelmedet a te népedre, hogy megújítod, hogy imádkozhatunk a lélekért, mert csak a te lelked által van minden. Imádkozunk, hogy jöjjön el a Szent Lélek, hogy az Atya szeretete pesdítse fel szívünkben újra a te szerelmedet. Tölts ki újra a mi szívünkbe, Uram, a te szerelmedet. Újítsd meg a te népedet, újítsd meg a mi életünket. Hívd magadhoz, Istenünk. Szeretnék hallani a hangodat, hogy itt vagyok, ne féljetek. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt vagy, hogy nem kell félnünk. Dicsőség neked mindenért. Amen. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és megtartód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Amen.